Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket, vendégeinket, vannak ilyenek is közöttünk. Aki a hosszú távollét után először jött, először van itt, legyen áldás a napunkon. Igét Sámuel első könyvéből olvasunk ma, testvérek. A második fejezet 27. versétől kezdve, és a rész végéig a 36. versig. Tehát Sámuel első könyve, második rész, 27. verse, az első igeversről kezdjük olvasni az igét, kérem fennállva, hallgassa meg a gyülekezet. 1 Sámuel 2, 27-től így szól az ige. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondta az Úr. Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be, és viselje az efódot színem előtt. Atyád háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket a hajlék számára parancsoltam? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem? És miért hízlaljátok magatokat, népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását a sok jó helyett, amit tettem volna Izraellel. Bizony nem lesz öreg ember soha a házadban. De valakit nem írtok ki oltárom mellől, hogy epesszem a szemed, és gyötörjem a lelked, de házad többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson, egy napon halnak meg mindketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. És aki megmaradt házad népéből, eljön majd és leborul előtte egy kis pénzért és egy karé kenyérért, és ezt mondja, fogadj fel engem bármilyen papi tisztségre, hogy ehessem egy falat kenyeret. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy az imaórán hallottuk, apák napja van, furcsa ezt hallani, ezt az ünnepet, ünnepnapot, nem egy keresztény egyházi ünnep ez. Mint sok ilyen példa, ez is az Egyesült Államokból jött, 70-es évek elején nevezték ott el, egyébként egy szűk körből elinduló gyakorlatot, egész állam formává kialakult szokássá nőtt, és bevonták az ünnepek közé, június 3. vasárnapján tartják ezt, tartjuk mi is ezt. Megemlékezhetünk az édesanyák mellett az apákról is, fontos szerepük van nekik is, bár nem magasztalni és ünnepelni akarjuk őket, inkább az ezzel kapcsolatos isteni tanításokat venni. És azon gondolkodtam, testvérek, hogy mennyi jó pozitív példa lenne a Bibliában. Az állítatunkban mégis ez az ige volt, egy elég küzdelmes, nehéz, már-már lesújtó történet van előttünk egy apai példáról, de nagyon sok tanúság van benne, és tekintsünk így is rá. És lássuk meg benne a Biblia szépségét, testvérek, annyiszor rácsodálkoztam már a mi könyvünkre, az Isten kijelentésére, hogy nem egy lexikon, nem egy paragrafus gyűjtemény, ahol címszavak vannak, vagy tényleg bekezdések és pontok, és felütjük, és ha valamit tudni akarunk, akkor tartalomjegyzékszerűen kikeressük a kérdéses fogalmat, hanem a mindenkori emberek élettörténetein keresztül mutatja meg Isten az ő akaratát, és ad tanúságot. Tudom, ez egy ilyen veszélyes helyzet is, mert legyinthetünk, hogy hát évezredekkel ezelőtt így volt, ez már nem érvényes. Én inkább azt szoktam mondani, álljunk úgy hozzá, hogy az emberiség ugyanaz. Az ember maga nem változik, a körülmények változnak, a korszakok változnak, a társadalmak formálódnak, de az ember, az egyén, az Isten teremtmény az ugyanaz. Alkotás, aki sajnos el akar szakadni az alkotójától, de az alkotó meg kegyelmes, vissza akarja fogadni, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ezek a történetek jönnek elő minden bibliai részben nagyon lecsupaszítva. Itt van tehát egy szülő, egy apa, Éli, aki egyébként papi szolgálatot végez, és az ő fiai. Megérkezik hozzá Isten egy embere, nem tudjuk ki ez, és én úgy látom, hogy egy hármas céllal érkezik, és ebben van számunkra üzenet. Az egyik az, hogy emlékezteti a múltra. Nagyon hosszú időre visszamegy, még az egyiptomi szolgaság idejére és a kivonulásnak az eseményére. Értékeli a jelent, és előre mutat a jövőre. Mondhatnánk, múlt, jelen, jövő szólal meg az Isten emberének a szájából, és ezen keresztül közli Istennek az akaratát. Mi a helyzet, ami miatt jönnie kellett Isten emberének? Az, hogy Éli két fia, Hofni és Fineás meg lettek nevezve a történetben, akik ugyancsak már papi szolgálatban vannak, önkényes módon, túlzásokba esve követelőznek az áldozatra érkező emberek felé. Azért mondom, hogy túlzásokba esve, mert Istennek volt kijelentése, hogy a papságról, a lévi nemzetségéről az egész nép gondoskodjon. De nem úgy, ahogy ők csinálták, hogy követelőztek, elvettek, fenyegettek, és tulajdonképpen zsarnoki módon visszaéltek az Isten adta lehetőségükkel. És ugye a apasság szerepének fontosságát mutatja, hogy az Isten embere nem Hofnihoz meg Fineáshoz megy, hanem a főnökükhöz, az apjukhoz, a vezetőhöz, Élihez. És nem csak azért, mert itt valami anyagi visszaélés zajlik. Ha valaki visszalapoz az előző fejezetre, akkor, és elolvas egyébként, ajánlom is, 17. versben ezt olvassuk: igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Az Isten embere, Isten emberei, a szolgák a tettükkel azt váltották ki, hogy amit addig a nép, az emberek szívesen csináltak, azt megutálták. És ez az, ami Istenben a legnagyobb fájdalmat okozza, és ami miatt közbelép. Ezt nem viselheti el, hogy a nép, most elképzeltem, miben nyilvánult ez meg, hogy megutálták. Már nem jönnek áldozattal, vagy ha jönnek, akkor hitványt hoznak, olyat, ami talán csak felesleg, mellékes lenne, az életben pedig tudjuk, Isten azt mondja, hogy a tökéletest hozzuk, a szépet. És Isten tudja, mi áll a háttérben, nem a népet kell dorgálni, hanem azokat, akik ezt kiváltották. Az apán kéri számon a fiakat. De mit akar ezzel Isten? Rá akarja kényszeríteni Élit, hogy ő is ugyanolyan zsarnok legyen, mint a fiai, csak ő feléjük? Hogy már pedig csapjon az asztalra, követelje meg a rendet és a fegyelmet, ha kell, akkor rendszabályozza meg őket? Én úgy gondolom, nem. Nem akarja, hogy a zsarnoksággal szemben a zsarnokság működjön. Tehát az az Isten, aki majd Pál apostolon keresztül kijelentette, hogy a gonoszt jóval győzd meg, azt szerintem tudta, ismerte és alkalmazta elvet az Ószövetségben is, ha nem is lett így kimondva, hanem inkább azt érzékelteti Élivel, hogy ne légy elfogult. Múlt héten is szóltam erről, ugye a szülőknek nem szabad elfogultnak lenni a gyerekükkel szemben, és úgy látom, itt is ezt akarja közölni. Van egy mondat ugyancsak az előző fejezetekben, amikor Éli fülébe jut mindaz, amit a fiai művelnek, akkor ezt kérdezi tőlük, miért csináljátok, fiaim? Majd olyan azt mondja a felnőtt embereknek, elnye, elnye. Na hát ez kevés. Kevés. Következetességet, elfogultság nélküli hozzáállást kér. És akkor jöjjön ez a három megnyilvánulása az Isten emberének, emlékeztet a múltra. Ez az első egyébként, amikor Isten bennünket helyre akar állítani, és Isten embereit is. Hogy lettél te pap? Tulajdonképpen ez van benne. Úgy, hogy Isten úgy döntött, hogy kiválaszt egy nemzetséget, Áron fiait, a Lévi nemzetségét, és ők fogják betölteni a papi tisztséget. Tehát az emlékeztetése ez, ha le akarom egyszerűsíteni, hogy az, ahol most állsz, és ez szóljon mindenkinek, az Isten kegyelméből adatott. Nem az érdemei, nem a teljesítményed, nem a egyéni tulajdonságod miatt kerültél ebbe, hanem Isten kegyelméből, szabad akaratú döntéséből és kiválasztásából. Ezért, ha kaptál is hatalmat, lehetőséget a vezetésre, szólhat Élének a figyelmeztetés, ne élj vissza vele. Légy nagyon felelős benne. Ne vakítson el az, amit rád bíztam. És azon gondolkodtam, testvérek, hogy mennyivel másabb lenne egyház és társadalom. Ha ezt a figyelmeztetést olykor-olykor mindenki tudná venni. Akárhol is vagyunk, Isten kegyelméből vagyunk ott. Nem visszaélésre kaptuk, nem a helyzet kihasználására, nem önmagunk gyarapítására, tehát a fiúk azok tényleg állandóan a legjavát követelték, vették el, és tényleg fenyegettek, ha nem adod, akkor erőszakkal fogjuk ezt magunknak megszerezni. Ők ezzel foglalkoztak, ha ma nem így működne társadalomban és egyházban. Ki döntse el, testvérek, hogy van ennek létjogosultsága? Hogy ma akár egyházban és társadalomban is működhet hatalommal való visszaélés, zsarnoki módon való szerzés, mértéktelen öngyarapítás, és így tovább. És imádkozzunk azért, hogy működjön Istennek ez a munkája, lelkének ez a munkája. Van olyan politikus, olvastam olyanról, most nem mondok nevet, aki bizony egy emelkedő pályán kénytelen volt megállni, visszazuhanni, és azután lett élő hite és újjászületése. Bárcsak működne, nem feltétlenül olyan áron, hogy essenek ki, és aztán térjenek meg, hanem hatalomban maradva is akár, de Istent kövessék. És értékeli Isten a jelent, ugye ezt a kérdést tette fel Sámuelnek, hogy miért becsülöd többre fiaidat, mint engem? És tudjuk jól, ha Isten kimond valamit, az úgy van. Lehet, hogy Éli tiltakozott. Hát hogy gondolod ezt? Számomra Isten a legfontosabb. Csak a tettek nem ezt mutatják. És Isten ember ezért bátorkodik rámutatni. És annyira elgondolkodtam, hogy tényleg Élit kéri számon. Nem közvetlenül a fiakat, de Élit is hogy kéri számon? Nem ró fel semmit igazából, csak ezt a kérdést intézi hozzá. Töprengtem ezen, hogy különbözőek vagyunk. És lehet, hogy ezt a történetet olvasva olyan szülők, akik inkább szigorúbbak és szigorúbb nevelésre hajlamosak, azok egy kicsit most igazolva látják magukat ebben a történetben. Akik egy kicsit lazább nevelési elveket szeretnek gyakorolni, engedékenyebbek, ők pedig lehet, hogy felháborodnak. ne gondoljuk azt, testvérek, hogy most Isten egymásnak akarja ugrasztani a különböző nevelési elvet gyakorló személyeket és szülőket, hanem tényleg meg akarja értetni Isten, hogy nem csak a papságnál, hanem mindenkinél fontos az, ismétlem megint magamat, elfogultság nélkül. És egy idős testvérnek a tanácsa jut eszembe, amikor a mi házasság kötésünk volt, furcsa volt akkor hallani ezt a jó kívánságot, amit mondott. Házasság kötés napján azt mondta, azt kívánom, mindig Isten legyen az első az életetekben, még ha gyereketek lesz akkor is. Akkor kicsit furcsán néztem rá, de aztán megértettem, és ugye itt van egy történet, ami ezt még igazolja is. Még ha gyereketek lesznek is, Isten legyen az első. És testvérek, lássuk be, hogy a gyerekek nem fognak kárt szenvedni abból, hogy a szülő az Isten tartja az első helyen. Nem becsüli többre a gyereket, és nem teszi úgymond királyá, vezetővé, alattomosan észrevétlenül. És ugye ennek a mai korra nézve is van üzenete, érdemes mindig Istent első helyre tenni, és nagyon figyelni arra, hogy se a saját tettünk, se a ránk bízottak tettei ne váltsanak ki nagyon rossz következményeket, most utalok, amit már az előbb mondtam, megutálták az áldozatot. Bárcsak értenék meg ma felelős vezetők, hogy a viselkedésüknek, a döntéseiknek, a magatartásuknak a mércéje vagy a értékelése nem csak azon múlik, hogy mit tudnak kézzelfoghatóan felmutatni, hanem hogy mit váltanak ki az érdeklődőkből, a követőkből. Gondoljunk megint társadalomra és egyházra. Nem állítom azt egyébként most az egyházra koncentrálva, hogy a mai érdektelenség, általánosítva mondom, mert tudom, hogy minden felekezet hogy küzd. A Kongó templomokkal, az Isten tiszteleteknek a résztvételi arányával, nem biztos, hogy csak a vezetők, mert ugye van az utolsó időkre olyan ígéret, vagy előrejelzés, bocsánat, hogy lesznek az emberek kérlelhetetlenek, kegyetlenek, magukat szeretők, és így tovább, engedetlenek. Biztos ez is benne van, de én azt igyekszem gyakorolni, hogy nézzek magamba. Ha valami rajtam múlik, akkor azt gondoljam át. És ezért is imádkozhatunk, hogy a vezetők mindig gondolják át, hogy vajon nem ők okozzák az emberekben a megütközést, a távolmaradást. Adja Isten, hogy tényleg a szolgálók, és most általánosítok már, tartsák ezt szem előtt. Szeretnék a következőben egy nagyon komoly teológiai témát érinteni, mert a történet felhozta. És az Isten emberének a szavaiban van ez is, a 30. versben olvassuk ezt. Felolvasom és leegyszerűsítem, mert szükséges. Így szól az Úr Izrael Istene, bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népa, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Testvérek, ez azt jelenti, hogy Isten azt mondja az ő emberén keresztül, Isten megígért valamit, de nem úgy lesz. Ha most feltennék kérdéseket, és talán ezzel kezdtem volna, mindenféle információ nélkül, hogy hát van olyan, hogy Isten nem teljesíti az ígéretét? Van olyan, hogy a változatlan Isten és a változhatatlan Isten, az változik, változtat? Vagy egy harmadik kérdés, van olyan, hogy Isten a korábbi döntéseiből valamit megbán és visszavon? És ha tényleg az elején tettem volna fel, akkor nagy valószínűséggel egységesen kórusban mondtuk volna, hogy nem. Isten nem vonja vissza az ígéretét, nem változik, és nem bán meg semmit. És tényleg vannak ilyen igék, amik ezt mondják. Ugyanakkor meg vannak ilyen történetek, amik meg azt mutatják, hogy mégis. És kicsit ilyen zavaró ellentmondásokra bukkanunk. Most én emellett szeretnék megállni, nem nagyon mélyre ásni, csak egyfajta értelmezést és ilyen figyelem felkeltést gyakorolni. Hogy tényleg vannak igék. Sámuel első könyve 15. fejezetében, ezt olvassuk, 29. vers, Izraelnek erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem emberű, hogy valamit megbánjon. Tehát ez egy nagyon karakteres állítás. Jeremiás könyvében, és kicsit ugrálni fogok itt a idézetek között, Jeremiás 4.28-ban, azért gyászol a föld, és homályosodik el odafenn az ég, mert szólottam, határoztam, és meg nem bánom, el nem térek attól, mondja Isten. Tehát tényleg jó, hogyha van előttünk egy ilyen kép, mi Istenünk tökéletes, változatlan, változhatatlan, és ígéreteihez hű. De miért van az? Mégis ilyen történet. Ez 1 Sámuel 15-ből idéztem, amikor azt mondja, hogy Isten nem bán meg semmit. Néhány verssel azelőtt azt mondja ki, az első királyra, Izraelre, megbántam, hogy Sault királlyá tettem. Mózes első könyvében, 6. fejezetben azt mondja Isten, megbántam, hogy embert teremtettem. Mi áll le mögött, testvérek? Csalódjunk. Botránkozzunk meg a mi atyánkon és urunkon. Könnyen kiválthatja ez ezt? Nem. Lássunk meg valamit. Következőképpen összegezném a bennem kialakult válaszokat. Ha Isten személyét nézzük, akkor maximálisan igazak, 100%-ig igazak, amiket az előbb soroltam. Minden ígéretét betartja, nem változtat rajta. Ő maga sem változik, és tényleg, ha az ő minden tudását tekintjük, akkor nem bán meg semmit. Második gondolat, van ezen a világon, most már több mint 7 milliárd, szabad akarattal rendelkező ember, az ő teremtménye, akire nagyon nagy felelősséget bízott, és nagyon nagy lehetőségeket adott neki. És ez a szabad akarattal rendelkező ember, furcsa szót fogok használni, kényszeríti Istent a változtatásra, akkor Isten változtatni fog. És az a csodálatos, testvérek, hogy ez is az emberért történik. Ennek a kicsit hátborzongató isteni alkalmazkodásnak a célja az a mi megmentésünk. És Isten kétféleképpen változtat a hozzáállásán. Ez Jeremiás könyvéből hadd olvassak. Egy idézetet 18. fejezetből, sajnos csak a kifejezést tartalmazó igeverseket másoltam, de értelmezve mondom. Ha egy népről azt mondom, hogy kiírtom, megbüntetem, de megtér az a nép a gonoszságából, amely ellen szóltam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. Vagy ha azt mondom egy népről, hogy felemelem, megáldom és felmagasztalom őt, de az a nép elfordul tőlem, gonosz cselekszik, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam. Én így fogalmaztam, testvérek, hogy az Isten alapvető ígéreteit az Úr vagy az igazsága miatt változtatja meg, mert az ember elfordult, gonosz lett, elvetemedett, azért az igazsága révén hozzá kell nyúlnia, vagy kegyelme folytán változtat, mert az ember megtért. Ninivében ez történt. Mivel küldi Jónást oda Isten? Még 40 nap. S vége. És milyen érdekes, hogy Ninive nem végrendeleteket kezdett írni, nem valami hagyatéki gyors ügyintézésekbe fogni, hanem elkezdtek böjtölni meg imádkozni. És a végén kiderül, hogy az ő feltételezésük működik, hát ha megbánja az Isten. És megbánta. Utána meg Jónás azt nem tudta megbánni, hogy Isten bűnbánó, vagy bűnbocsánatot adó a bűnbánó nép felett. Remélem nem nagyon bonyolultam bele, érthető volt a következtetés. Mit lássunk meg, most ez az összegzés még inkább világosíthat, hogy a mi Istenünk, testvérek, nem egy rugalmatlan, könyörtelen, mindenhez görcsösen ragaszkodó úr. Ő tudja, hogy nem veszít a személyének értékéből és hatalmából, hogyha azt mondja, hogy a körülmények miatt változunk, változtatunk. Ő a gyermekei érdekében lép fel. És akkor ebből egy következtetés is hadd legyen, testvérek, ha a mi atyánk ilyen, hogy nem ragaszkodik görcsösen semmihez, hanem a rábízottakért változtat, akkor legyünk mi is ilyenek. Megvallhatjuk azt, hogy sokszor akár még bibliai igazságokhoz is görcsösebben ragaszkodunk, mint Isten. Vagy nem vagyunk széles látókörűek, és nem vagyunk már több nézőpontból vizsgálódók. Mert ugye most tényleg megállhattunk volna, hogy nem, Isten nem változtat. Most meg be kell látnunk, hogy dehogy nem. Két irányban is. Egyébként belátom, hogy sokkal nehezebb. Az eseményeket nyomon követve mindig változtatásokat eszközölni. Mint valamit egyszer kimondani, punktum, így lesz. Perzsák és médek törvénye. Ugye? Leírták, kimondták, nincs változás. Főtt is a feje egyébként a birodalom fejének, vagy a vezetőjének, ugye? Amikor számára kedves embereket kellett kemencébe dobni, meg oroszlánok közzé. Jaj, hát megírtam. Dániel is ment az oroszlánok közzé, Sidrák, Misák, Abednégó is a kemencébe, és alig várt, hogy reggel legyen, hogy túlélték. Görcsösen ragaszkodott. Lehet mindemellett már, mint hogy ilyen hozzáállású a mi Istenünk, egy egyház főnek tévedhetetlenséggel megírni dolgokat, kinek van füle értse. Ha az isteni tévedhetetlenség is így működik olykor, hogy felül ír. És a történethez visszatérve, testvérek, úgy látom, mintha Isten azt mondaná, megígértem, és hidd el, rajtam nem múlt, hogy ez így legyen, hogy örökké ti legyetek ebben a szolgálatban. Ami miatt törés lesz, az ti vagytok. És testvérek, két gondolat szülessen meg bennünk. Imádkozzunk azért, hogy soha ne kényszerítsük Istent a jó, a kegyelmes, irgalmas ígéreteinek az igazságossága folytán történő megváltoztatására. Hogy közbelépjen és azt mondja, bár megígértem, de nem így lesz. És adjunk hálát azért, és ezért is imádkozzunk, hogyha mégis valami figyelmeztető, netán ítéletes terve hangzik el Istennek, akkor tudjunk építeni a kegyelem változtató munkájára. És akkor ez a kérdés felhozott még egy élethelyzetet, amit megfigyeltem a jó néhány év alatt. Ugye a változás vagy nem változtatás kérdése. Gyakran idéznek hívő körökben egy igét Jézus Krisztustól, amit arra használnak, használunk, olykor én is elővettem, most már próbálok figyelni, hogy ne így legyen, amivel azt akarjuk igazolni, hogy nem változtatunk. Semmit nem változtatunk, mert nem is szabad. Jézus ezt mondta Máté 5-ben, 37. versben, ha igent mondtok, az legyen igen. Ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. És többször hallottam már ezt az igét úgy idézni, hogy valaki önmagát is, meg akár másokat is figyelmeztetett, hogy vigyázz, ha egyszer kimondtál valamit, akkor azon ne változtass. A kérdés csak az, hogy Jézus ezt ezért mondta. Ha megnézzük ott a hegyi beszédben előtte, Jézus arról beszél, hogy ne esküdjetek. Semmire ne esküdjetek, az égre, a földre, Istenre, semmire ne esküdjetek, hanem, ha mondtok valamit, akkor az igen, az legyen. Igen, a nem, nem. Jézus azt akarja, hogy a Krisztus követő ember ne azzal építse ki a szava hihetőségét, hogy esküvel erősít meg minden állítását, hanem egyszerűen legyen annyira elismert tényleg a szavai hihetőség, azt mondja, hogy igen, akkor igen, az úgy van. Egyébként Jakab ezt érintve már, mintha össze is foglalná, Jakab 5.12, mindenek előtt testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ne essetek ítélet alá. Tehát egyrészt, ha ezt az igét idézzük, akkor ne arra idézzük, hogy nem szabad megváltoztatni, bár ezt még nem magyaráztam, hanem arra, hogy ne esküdözz. Ne bizonyítgass. Élj megbízható módon. És miért gondolom azt, hogy tényleg az igen, igen, nem, nem, sem egy ilyen változatlanságra utal. Maga Jézus mondott el egy példázatot Máté 21-ben, ismerjük jól, oda megy az apa a fiaihoz, oda megy az elsőhöz, fiam, menj el a szőlőbe, dolgozz. És mit mond az első fiú? Nem megyek. De aztán meggondolta magát, és elment a szőlőbe. Oda megy a másodikhoz is, fiam, menj a szőlőbe dolgozni. Megyek, megyek, atyám, megyek. De nem ment el. Persze a második az negatív példa, de az első egy pozitív. Ki mondta, hogy nem, és Jézus úgy állítja őt, kiteljesítette az atya akaratát? Aki képes volt felülbírálni a korábbi állítását, mert az rossz volt. A mi atyánk nem görcsösen ragaszkodó Isten. Ez nem azt jelenti, hogy 5 évente új Bibliát jelent ki nekünk. Nem, az tökéletes. De az élet változásával, testvérek, mennyi mindent kell nekünk is megtanulni, nyomon követni. Összegzem az üzenetet, testvérek. Csodálatos könyvünk van, mert élethelyzeteken keresztül tanuljuk az Isten igazságát, és azt szeretné Isten, hogy soha ne felejtsük el, honnan jöttünk. Az, amiben most vagyunk, semmi másnak nem köszönhető, csak Isten kegyelmének. És ez soha ne múljon feledésbe, és éljünk vissza azzal, amiben vagyunk. És erre emlékeztessük egymást is. Figyelmeztet Isten arra, hogy a szolgálatainkban nem működhetnek csak személyes érdekek. Ez is egy jól ismert igevers, hogy senki ne keresse a maga javát, hanem másokét is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden Isten követő szolgának szerzetessé kell válni, és a szegénység fogadalmát le kell tenni, mint valamelyik szerzetes rendbe. Nem. De meg kell tanulni azt az egyensúlyt, amikor az övé mellett másokét is. És lehet, hogyha számszerűen mérlegelnénk, akkor többször a másokét részesíti előnyben. Vannak Istennek, testvérek, örökérvényű ígéretei, amin nem változtat. De az élet alakulása néha rákényszeríti, hogy mégis változtatásra nyúljon hozzá eseményekhez, életekhez, de lássuk ebben is a kegyelmet. Mert ha egy kicsit keményen lép fel igazsága folytán velünk szembe, az is azért van, hogy megmentsen. Ha pedig építhetünk a kegyelemre, és mi változhatunk jó irányba, akkor az is áldás. És tanuljuk ezt, hogy nem az a cél, hogy egyszer kimondunk valamit, és azt nem kell újra gondolni, hanem az, minden helyzetben az Isten akaratát ismerjük fel. Ha ezt állítanám, testvérek, hogy direkt mondok ilyen sarkított példát. 91-ben a megtérésemkor kimondtam egy állítást, és azóta azon nem változtatok, akkor milyen buta lennék? Ha ez így tartanám magam, akkor azt állítanám, és ugye itt döbbenünk meg, hogy én 91-ben a ismeret és a tudás tökéletes birtokában voltam. Mert csak akkor mondhatom, hogy nem kell rajta változtatni, igaz? Mikor vagyunk ilyen állapotban? Majd, ha Istenhez érünk, addig az ismeretünk töredékes. És addig mindig toldozgatni, foldozgatni kell, egy kicsit javítgatni. Nekünk sokkal jobban szükséges, mint Istennek. De éppen ezzel biztat én úgy látom, hogy lássátok, ha kell, én is változtatok. Azokért, akiket szeretek. Tegyünk így mi is. Amen.